Vendégünk a stúdióban továbbra is Fodor Gábor szövetségének ügyvivője, a telefonszámunk pedig 483-26-26. Az utóbbi hetekben másfél száz magyar utazott ki az Svédországba, és egy részük ott menedékjogért folyamodott, majdnem mindannyian romák voltak. A magyar külügy és az itteni svéd követség is próbálja visszatartani őket, és sokan közülük már vissza is jöttek. Mit gondol erről az ügyről? Mennyiben látja úgy, hogy ez az elmúlt 4-5 év szociálliberális kormány által követett roma politika egyik kritikája?
Hát ezt biztos, hogy így is meg lehet fogalmazni. Én a problémát mélyebbnek látom, mert szerintem, hogyha olyan helyzet alakul ki, hogy jönnek hasonló hírek néhány évvel ezelőtt, vagy akár 6-8 évvel ezelőtt, ugyanez a szituáció megismétlődhet. Tehát én azt gondolom, hogy a magyarországi romáknak a helyzete nem választható el általában a magyarországi lakosoknak a közérzetétől. És itt a rendszerváltás óta a magyarországi romák hát nem tudtak látványosan más szociális helyzetbe kerülni.
Igen, csak a szociálliberális kormányok idején nagyon hangzatos ígéretek voltak arra, hogy nagyon sok minden fog változni. Roma telepekkel kapcsolatban is emlékezünk, hogy Gyurcsány Ferenc miniszterelnök lovári nyelven mondta el a beiktató beszédét. Tehát nagyon sok látványelem volt, és mégis legalábbis ez az eset azt mondathatja velünk, hogy nagyon kevés történt a szavakon túl.
Hát igen, ez kétségkívül, hogy nagyon nehéz szerintem itt látványosan és rövid időn belül eredményeket elérni, az biztos, hogy el kell, hogy gondolkodhasson mindenkit, ami történt. Én ezt egy nagyon nagy problémának tartom, de mondom, hangsúlyoznám, hogy annak idején az Emberi Jogi Kisebbségi Bizottságnak az elnöke voltam akkor is, ugye ez a 90-es évek eleje volt, már akkor is nagyon súlyos gondok voltak azért etéren, és ezek nem tudtak igazából változni. Megjegyzem, a komoly szociológusok, akik etéren felméréseket végeznek, ők azt mondják, hogy a romáknak a helyzete, mondjuk a munkához való jutás területén még rosszabbodott is, mint amilyen volt akár 10-15 évvel ezelőtt mondjuk, viszont például az iskolai végzettségnek a kérdése, a közvetlen életkörülményeknek az ügye az viszont javult, és elég látványosan javult a rendszerváltás óta, illetve a 80-as évek vége és a rendszerváltás óta, tehát ez egy ilyen ellentmondásos kép. Én azt gondolom, hogy a megélhetés az ma a magyarországi romák jelentős része számára egy súlyos probléma. És ez a történet elsősorban erről szól.
Én és most valószínűleg még súlyosabb lesz ezekben a elkövetkezendő 1-2 évben a hogyne megszorító intézkedések miatt.
Hogyne, így van, hát hiszen ez egy a jelenlegi helyzet, ugye a költségvetési egyensúly megteremtése az életszínvonal csökkenést kell, hogy eredményezzen. Ugye itt a reálbérek csökkenni fognak Magyarországon, a tervek szerint 3-4%-a körülbelül. Erre elmondhatjuk, és ez így korrekt, hogy elmondjuk egyébként, hogy az elmúlt években pedig 30%-kal emelkedtek, ami egy olyan látványos emelkedés volt, hogy nem nagyon tudunk hasonló periódus az elmúlt évtizedekben. Tehát nagyon sokaknak van tartalékuk, mondjuk a középosztálynak és a felső rétegeknek van tartaléka erre a mondjuk 1-2 éves reálbér csökkenése, de az alsó régiónak nincs tartaléka. Ezért nagyon fontos a kormány, amit próbál tenni és tervezni a gázáremelés kompenzálásával kapcsolatban a családi pótlék ügyében. Ezek most létfontosságú lépések szerintem az alsóbb régió számára, és hát a magyarországi romák ide tartoznak az alsó egyharmadhoz. Tehát nagyon nem mindegy, hogy mi történik, de hát itt a munkahely lenne az igazi fontos és lényeges kérdés. Addig is természetesen van egyfajta felelősség, ugye erről itt van egy álló vita jobb oldal, liberálisok és a bal oldal között, hogy mi a teendő, van egy általános felelősség minden ember iránt, ha úgy tetszik az életben tartásnak a felelőssége, erről szól a családi pótlék és sok minden más. Azon túlmenően pedig egy nagyon lényeges felelősség az, hogy a munkához való megteremteni, de hát ez nem olyan egyszerű történet, mint látjuk. Úgy tűnik, hogy nagyon vannak, mert képzettségi problémák vannak a magyarországi romákkal, és sok minden más. Ugye a régióknak a kérdése, hogy bizonyos régiókra korlátozódik, elsősorban a roma népesség, főleg a nagyon rossz körülmények között élő roma népesség, olyan régiókra, ahol pedig hát a munkaalkalmaknak a megteremtése fokozottan nehezebb, mint máshol. Úgyhogy hát ez az egész történet nagyon-nagyon erősen kell, hogy szembesítse minket azzal, hogy hiszen a magyarországi roma politika hát szóval nagyon-nagyon csekély eredményeket tud felmutatni az elmúlt 15 évben, nagyon, nagyon minimál. És ez egy óriási nagy baj, szóval szerintem itt itt egy nagyon komoly társadalmi összefogásra lenne szükség, biztos éles viták, de itt kellene megtalálni olyan konszenzusokat, amely kormányoktól függetlenül képes kialakítani néhány olyan alapelvet, amit azon túlmenően, hogy mondjuk most mondtam egy példát, hogy mit gondolunk a családi pótlékról, és egyebekről erről lehet vitatkozni, de bizonyos alapkérdésekben meg kellene teremteni konszenzust a magyarországi romákkal kapcsolatban, és az egész magyar társadalom érdeke, hogy ne legyenek származásuk kapcsán olyan emberek ebben az országban, akik képtelenek egyszerűen csatlakozni a társadalmi centrumhoz, hanem állandóan a periférián vannak.
Az elkövetkezendő hónapokban mindkét kormánypárt, tehát az MSZP és az SZDSZ is elnökválasztás elé néz, és ez az SZDSZ-ben legalábbis az eddigi hát nyilatkozatokból meg cikkekből úgy tűnik, mintha egy ilyen egy nagyobb lélegzetű vita elindítását is egy nagyobb lélegzetű vita elindulása is megkezdődne az SZDSZ identitásával kapcsolatban. Beszéltünk arról, hogy milyen politikát követett a gazdaságban az elmúlt években az SZDSZ, vagy most az elmúlt hetekben milyen nyilatkozatok voltak a különböző rendőri intézkedésekkel kapcsolatban. Szóval hogyan látja ön most ilyen szempontból az SZDSZ helyzetét, főleg látva azokat a nyilatkozatokat, utalok itt Tamás Gáspár Miklós filozófus nyilatkozatára, aki azt mondta, hogy már nincs semmi gyakorlatilag, ami az SZDSZ-t egybe tartaná, hiszen a rendőri intézkedésekre való reakció azt mondatja vele, hogy hát legjobb lenne feloszlatni ezt a pártot.
Hát én azt gondolom, hogy egy vita az SZDSZ körül csak hasznos lehet, mert szemben minden közhiedelemmel én nem gondolom azt, hogy egy pártban például nem kell vita, kell a pártban, és kell a pártról is vita. A demokratikus közélet az erről szól. A közjó egy demokráciában állandóan vitában formálódik. Ez egy rossz közép-európai hagyomány, olyanféle bibói értelemben az eltorzult alkat és a zsákutcás történelemből származó felfogás, hogy a vita az valami szörnyű dolog, itt mindenkinek egyféle hangon kellene énekelni, ez nem így van. Egyáltalán nem így van, kell vitatkozni. Az SZDSZ fénykorában egyébként megjegyzem, amikor 20% körüli eredményeket ért el a választásokon, hát kegyetlen viták dúltak körülötte a sajtóban és máshol, magában a párton belül is mindenféle lényeges kérdésről. Tehát nem a vita a baj. A vita az nagyon értelmes és komoly dolgokat hozhat a felszínre. Szükség is van rá. Szerintem kell az, hogy beszéljünk arról, hogy most itt a 21. század elején a magyar liberalizmus mit jelent, és szükséges konkrétan az SZDSZ-ről is beszélni, az SZDSZ-nek mi a dolga ebben a koalícióban, a szocialista liberális koalícióban, milyen politikai értékek mentén kell szerveződnie. És amit Tamás Gáspár Miklós írt, ugye amire hivatkozott itt, ezzel kapcsolatban én azt gondolom, hogy ez egy elég radikális vélemény. És Tamás Gáspár Miklós egy kiváló ember, szerintem rá is szükség van. Mindenképpen az SZDSZ, a megújuló vagy a jövendőbeli SZDSZ-nek valamilyen módon, tehát az ő hát szellemi nagysága az egy nagyon komoly tényező azért a magyar közéletben.
Amiről ő ír a rendőri intézkedésekre adott SZDSZ-es válaszok kapcsán, az egy tágabb értelemben is mutathatja az SZDSZ problémáit. Ugye ő arról ír, hogy a gazdaságpolitikájával már az SZDSZ-nek, de mégis az SZDSZ körül volt egy légkör, hogy az emberi jogok mellett kiáll, és ez tartja össze ezt a tábort, és most ez is súlyos válságba került, szerinte az SZDSZ-es politikusok által adott nyilatkozatok miatt. De nagyon sok ilyen ügy van, ahol az SZDSZ mindig azt mondja, hogy az elveihez ragaszkodik, például a költségvetési egyensúly ügyében, és az elvszerűen hoz döntést, aztán a gyakorlatban pedig soha nem úgy alakulnak a dolgok. Tehát pont a fontos döntéseknél felejti el az elveit az SZDSZ.
Hát igen, szerintem ezen kell változtatni. Tehát az SZDSZ-nek az elkövetkezendő néhány hónapban néhány kérdésbe változtatni kell, akkor például ezek azok. Tehát az egyik az, hogy szerintem vissza kell térni nagyon erősen ahhoz a gondolkodásmódhoz, ami a fundamentum volt az SZDSZ-nek a rendszerváltás óta, ez a jogállami normákhoz való nagyon következetes ragaszkodás. Nem lesz más párt az SZDSZ-en kívül, aki ezt Magyarországon megcsinálja. Másik például a gazdaságpolitikában egyszerűen az a tisztességes gazdaságpolitika, amely a költségvetési egyensúlyra alapul, és nem pedig az osztogatásra. Hát ez szintén rendkívül fontos szerintem. Tehát megvannak azok a fontos, lényeges alapelemek, amire az SZDSZ-nek a jövendő politikáját alapítani kell. Tehát én egyáltalán nem látom a helyzetet ilyen reménytelennek, ahogy Tamás Gáspár Miklós leírja. Nem könnyű a helyzet, meg való igaz, azzal kezdtük ezt a beszélgetést, hogy én sem tartottam helyesnek azokat a nyilatkozatokat, amelyek születtek a pártvezetés részéről. Ez is alakult ki köztünk a vita. De a vita eredményeként én nagyon bízom abban, hogy egy olyan SZDSZ-es gondolkodásmód program születik meg, ami az SZDSZ-t megerősíti ebben a közegben, mert most tényleg nagyon komoly problémákkal kellett szembenézni a szabaddemokratáknak is.
Egyelőre csak a sajtó különböző nevek, hogy kik pályáznának az SZDSZ elnöki posztjára, miután Kunze Gábor bejelentette, hogy nem kíván tovább elnök lenni. Ön mikor és mikor jelenti be, hogy indul-e ezért a pozícióért, vagy sem, és mitől teszi függővé?
Hát közel 5 hónap van hátra még a választásaik, tehát most még korai lenne azt gondolom bejelenteni, de amint szükséges megbeszéléseket lefolytattam, kikértem mindazoknak a véleményét, akiket tervezek, hogy kikérem a véleményüket, akkor ezt meg fogom tenni. Természetesen ezt a bejelentést is el fogom dönteni. Ettől függ alapvetően, tehát én most a párton belül, párton kívül is jó néhány számomra fontos emberrel, és olyanokkal, akiknek a véleménye számít, és lényeges, hogy meghallgasson, beszélni szeretnék.
Köszönjük szépen, hogy elfogadta a meghívásunkat. Fodor Gábort, a Szabad Demokraták Szövetségének ügyvivőjét hallották.
Én is köszönöm, hogy itt lettem.